Urunk, életünk a porhoz tapadt, eleveníts meg bennünket a te igéddel. Amen. Hallgassuk meg Isten igét fennállva, ahogy szól hozzánk Mózes első könyvéből, első könyvének 28. részéből, a 10-től a 22. terjedő versekből eképpen. Elindult Jákob Beersebából és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, amikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, melynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta. Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak istene és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok. Megőrizlek téged akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt. Milyen félelmes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, hadd nekem ételül kenyeret és öltözetű ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Válaszoljunk Isten igére, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, az életbe sokszor nagyon sötét éjszaka borul, ami szívünkre és lelkünkre. Olyan nagy csoda, amikor az éjszaka kellős közepén te látást adsz, a veled való közösségbe bevonod a mi szívünket, a mi életünket, ígéretet, elkötelezettséget vállalsz, hogy megáldasz és hordozol bennünket, megőrizve életünket minden útunkban. Urunk, nem tudjuk, hogy miért szeretsz bennünket ennyire, hogy miért gondoskodsz rólunk ilyen nagy atyai szeretettel. De nagyon szépen köszönjük, és kérjük, hogy ezen az Isten tiszteleten is tegyél bölcsé minket, és taníts meg arra az útra, amelyen járnunk kell. Tanácsolj minket a te szemeiddel, mert ha te szólsz, Uram, akkor mi élünk, és a jó úton haladunk a biztos cél felé, de a te hangod elhalkul és elhallgat, akkor mi eltévedünk és elveszünk. Szólj, Urunk, mert hallja a te szolgád. Amen. Isten igéjét Mózes első könyvéből olvasom, az első könyv 28. részének első 9 verséből, az ige felolvasását és magyarázatát leülve hallgassa meg a gyülekezet. Ekkor Izsák hivatta Jákobot, megáldotta, és ezt parancsolta neki. Ne védj feleséget a kánáni lányok közül. Készülj, menj el Paddan-Arámba, atyád apjának Betuélnak a házához, és ott védj feleséget anyád bátyjának, Lábánnak a lányai közül. A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítsa és sokasítsa meg utódaidat, hogy népek gyülekezetévé váljanak. Adja neked Ábrahám áldását, neked és utódaidnak veled együtt, hogy birtokba vedd ezt az országot, ahol jövevény vagy, melyet Ábrahámnak adott az Isten. Így küldte el Izsák Jákobot, hogy Paddan-Arámba menjen Lábánhoz, az Arám Betuél fiához, Rebekának, Jákob és Ézsau anyjának, a bátyjához. Ézsau látta, hogy Izsák megáldotta Jákobot, és elküldte Paddan-Arámba, hogy ott vegyen feleséget. És amikor megáldotta, ezt parancsolta neki, ne védj feleséget a kánáni leányok közül. Jákob engedelmeskedett apjának és anyjának, és elment Paddan-Arámba. Amikor látta Ézsau, hogy apja Izsák a kánáni leányokat rossznak tartja, elment Ézsau Izmaelhez, és feleségül vette eddigi feleségein kívül Mahalatot Ábrahám fiának, Izmaelnek a lányát, Nebájótnak a húgát. Szeretett testvéreim, ennek az igehirdetésnek azt a címet adtam, hogy Isten közelében. A felolvasott bibliai szakasz a bibliaolvasó kalauzból a mára rendelt ige szakasz, ami a lekció volt, az holnap lesz. A kettőt együtt szeretném magyarázni. A kettőnek a központi gondolatát így fogalmaztam meg magamnak, Isten közelében. Egy döbbenetes mondást olvastam, amit Augustinus írt le a 4. században. Ezt írta: óriási szomorúság távol lenni attól, aki mindenütt jelen van. Óriási szomorúság távol lenni attól, aki mindenütt jelen van. Óriási szomorúság Isten közelségében mégis kimondhatatlanul távol élni Istentől, nélkülözni az ő áldását, nélkülözni az ő kegyelmét. Jákob úgy indult az ő útjára, az ő csalása után, hogy nem maradt semmije. Lehet, hogy nem túlzok, amikor azt mondom, Jákob nem azért tört az elsőszülöttségi áldásra, mert az Isten áldására vágyott volna. Egész egyszerűen egy jogi dologról van itt szó, aki kapja az elsőszülöttségi áldást, az kétszeres részt kap az örökségből. Az megduplázza az örökségét. Az válik minden jognak és a család birtokainak a továbbvivőjévé. Nem véletlen, hogy Jákob meg akarta szerezni ezt az áldást. Nem véletlen, hogy belement még abba is, hogy az ő vak édesapját becsapja, kihasználva annak a fogyatékosságát. Milyen gonosz és aljas cselekedet volt. De hát, ha megkétszerezhető az örökség ezáltal, akkor világos, hogy megteszi. És testvérek, ahogy szokott lenni, általában az ilyen kacskaringós utak soha nem úgy alakulnak, ahogy az ember jó előre kiszámítja és kisakkozza. Jákobnak el kell hagyni az otthonát, elveszíti az örökségét, az élete is veszélybe kerül, mert Ézsau meg akarja ölni az ő indulatában. Elveszíti az ő szüleit, elveszíti az édesanyját, aki pedig annyi mindent tanácsolt neki, elveszíti az édesapját, és messze földre kell távoznia. Nem marad vele semmi, egyedül az áldás, amit az apja adott neki, és egyedül a mindenható Isten, akivel ő nem törődik, akit ő nem lát, akit ő igazából nem keres. Nagyon nagy nyomorúság az, amikor valakinek az életébe olyan időszak köszönt el, amikor mindent elveszít, ami addig fontos és lényeges volt az életében. Mikor úgy kell saját akarata ellenére újat kezdenie, hogy nem áll mögötte emberi segítség, nem áll mögötte anyagi támogatás, nem állnak mögötte titkos pártfogók, hanem csak egy ígérete van, hogy majd egyszer nagy nép leszel, egy ígérete van, hogy egyszer majd mindent örökölni fogsz, egy olyan Istentől van ígérete, akit nem lát, akit nem ismer, akivel nincs élő kapcsolata. Bizony, azt gondoltam, hogy igen keserves volt Jákobnak ez az éjszakája. Elég keserves, ilyen helyzetben, fáradva és elcsigázva, teljesen idegen környezetbe, köveken megpihenni, úgy, hogy az élete tele van megoldatlan kérdésekkel, rendezetlen múlt nyomja a lelkét, és bizonytalan jövő csigázza az ő idegeit. Nincs nyomorultabb dolog, mint úgy hajtani álomra a fejünket, hogy egyedül vagyunk, tanácstalanok vagyunk, rendezetlen dolgaink vannak, és a belső sötétség sokszor még a külső éjszakánál is rémisztőbb, magányosabb és keservesebb. Rendezetlen élet kudarca és rendezetlen jövő talánya a lelket még sötétebbé teheti, mint amilyen a legsötétebb éjszaka. Jákob így pihent le. Így pihent le egyedül az ő külső sötétségében, így pihent le egyedül az ő belső sötétségében, és amilyen kemény volt a kő a feje alatt, talán ugyanolyan kemény volt a szíve a saját gonoszsága miatt és a saját reménytelensége miatt. Pedig tudjátok, testvéreim, ez a csaló, bűnös Jákob ott volt Isten közelében, azon az éjszakán is, pedig nem tudta. Ott volt Isten közelében, pedig lehet, hogy már annyira belefáradt az ő dolgaiba, annyira belekeseredett az ő állapotába, hogy erről mit sem tudott. Tudjátok, amikor megszületett Jákob és Ézsau, akkor Isten egy csodálatos kijelentést tett az ő anyjuknak, mert a magzatok tusakodtak az ő méhében, és az asszony Istenhez fordult, hogy Isten jelentse ki, hogy mi ez a rendkívüli dolog, miért ilyen az ő állapotosságának ideje, és miért ilyen az ő szülése. És Isten azt jelentette ki, hogy két nemzetség van a te méhedben, amely tusakodik egymással, de a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. Jákob még meg sem született, még nem tett se jót, sem rosszat. Mégis Isten vele volt, határozott, és döntött felőle, pedig ő erről mit sem tudott. Testvéreim, olyan különleges dolog, hogy a mi életünket és sorsunkat nem a csillagjegyek határozzák meg, amely alatt megszületünk, nem az határozza meg elsősorban, hogy milyen országba vagy milyen családba születünk, hanem mindezeknél jobban meghatározza a mi egész életünket és sorsunkat, hogy Isten döntött felőlünk már a mi megszületésünk előtt. Mindennél jobban meghatározza a mi sorsunkat, hogy mi már Isten közelében lehettünk, mielőtt mi még arról bármit is tudhattunk volna. Igen, Isten azt mondja, hogy már az anyamében ismertelek, és szerettelek, és kiválasztottalak, és elrendeltelek téged. Csodálatos dolog, ahogy az Új Szövetség megfogalmazza. Isten abban mutatta meg az irántunk való szeretetét, hogy Jézus Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Amikor még nem tudtunk Istenről, amikor még nem kerestük őt, amikor még nem fájtak a bűneink, amikor még nem éreztük úgy, hogy Istennel rendezni kéne a mi életünket. Krisztus már akkor meghalt értünk, Isten már akkor ott volt a mi közelünkbe, amikor még erről mi mit sem tudtunk. Milyen szomorú az, testvérek, hogy Jákob Isten közelségére volt rendelve, az Istennel való közösségre volt elhívva, és mégis kimondhatatlanul távol élt tőle. Beszélgettem egyszer a vonaton egy emberrel, aki egy híres előadó művész, és Magyarországon nagyon sokan szeretik, és elmondta, hogy ő zsidó származású. És elmondta azt is, hogy ő nem él az ő hite szerint, és az ő vallása szerint. És azt mondtam neki, milyen rettenetes dolog ez, hogy kiválasztottként születik, és megveti az ő választását. Milyen rettenetes dolog, hogy Isten ajándékába és jó tetszésébe részesülhetne, és mindezeket ő megveti, és nem törődik vele. Testvéreim, ha beszélgetek egy református emberrel, aki meg van keresztelve gyermekkorában, és kihirdettetik felőle, hogy az Isten Jézus Krisztusban elfogad téged, szeret és örökkévaló ajándékkal akar megajándékozni. Hogyan lehet, hogy ez az ember le tudja élni Isten nélkül az életét? Hogyan lehet, hogy az éjszaka sötétségébe és kétségbeesésbe tud élni 20, 30, 50, 80 éven át? Az Isten közelségében mégis kimondhatatlanul távol tőle. Testvéreim, a patakban nagyon sok kő van, mégsem lesznek ezek a kövek belül vizesek. Körülfolja őket a víz, alakítja, formálja, görgeti, de igazán át nem járhatja őket. Ehhez hasonlítom azokat az embereket, akik ott élnek Isten közelébe, de belül mégis kimondhatatlanul távol. A gyülekezettel közös a sorsod, eljársz, a gyülekezet élete görget, mozgat, az életedet befolyásolja, de a lényeg Isten szeretete, jelenléte és valósága belül nem járja át a szívedet. Egyszer egy nagyon kényes kérdés elé állítottak. Egy iskolába voltam meghívva, és az eutanáziáról volt egy ilyen beszélgetés. Meghívtak egy orvost, egy jogászt és engem, mint lelkészt. És egyszer csak előkerült egy olyan eset a gyermekek száján, amikor egy édesanyja az ő beteg gyerekét a gyermek saját kérésére megölte. Biztos, hogy emlékszünk erre az esetre, bedobta a hajszárítót a fürdőkádba, de ez nem segített, és akkor ő megölte tulajdonképpen a saját lányát. És az egész magyar közvéleményt felkavarta. Hogyan vélekedik erről a jogász, hogyan vélekedik erről a lelkész, és azt kérdezték tőlem, hogy mi erről a véleménye az egyháznak. Meg kell, hogy valljam, hogy ilyenről nem tanultunk a teológián, hogy ilyen helyzetben mit mondjak. Isten segítségemre volt ebben a pillanatban, és azt juttatta eszembe, hogy ennek az anyának és ennek a lánynak nem volt lelki gondozója. Nem volt lelki segítsége. Nem volt ott senki mellettük, aki felragyogtassa, hogy ebben a nyomorúságos helyzetben, amikor gyötri ezt a lányt a rettenetes betegség és fájdalom, amikor gyötri ezt az anyát, hogy a szeretett gyermekén nem tud segíteni, akkor magányosak voltak mind a ketten. Úgy néztek szembe a legnagyobb kísértéssel, úgy néztek szembe a halállal, hogy egyedül voltak. Mennyire más lett volna, ha valaki ott van mellettük, és elmondja, hogy Krisztus meghalt ezért a gyermekért, és te érted is, anya. És a ti számotokra nem a halál az egyetlen megoldás, hanem a mindenható Istenhez való odafordulás. Hogy nem a halálba kell dobni ennek a gyermeknek az életét, hanem Krisztus szerető karjai közé. Nem volt senki, aki szóljon nekik. Ott voltak Isten közelébe, és mégis kimondhatatlanul, távol tőle, magányosan, elhagyatottan, kívül sötét éjszaka, belül még sötétebb éjszaka és nyomorúság. Szeretett testvéreim, a kegyelem fénye felragyog itt és felragyogott. És felragyogott Jákob életébe is, mert Isten közel volt hozzá, pedig nem is tudta. Igen, Jákob ott volt Isten közelében, pedig kimondhatatlanul nagy éjszaka volt. Jákob életében nem ez volt az egyetlen éjszaka, amely kifejezi az ő életének mélységeit és sötétségét. Volt egy éjszaka, amelyen megcsalatott, mert mást adtak hozzá feleségül, mint akiért 7 évig szolgált. És volt egy olyan éjszaka, amelyen az egész éjszakán át Isten angyalával, Istennel tusakodott az ő családjáért, az ő vagyonáért, az ő életéért, és teljesen egyedül volt mind a két esetben. Nem fordulhatott senkihez jogorvoslásért, hogy engem a csaló Jákobot rettenetesen átvertek, mert egyedül volt. És nem fordulhatott senkihez tanácsért, egyedül kellett ott a jabbók révénél, Istennel rendezni a dolgait, és Istennel megharcolni az ő harcait. Szeretett testvéreim, olyan megdöbbentő, hogy bármilyen sötét is volt az éjszaka, akár a külső, akár Jákob belső éjszakája, Isten mégis meglátogatta őt és találkozott vele. És ez olyan nagy vigasztalás mindannyiunk számára. Én nem tudom, hogy kinek borul sötétség a szívére és a gondolkozására. Kit mi gyötör, a múltnak milyen dolgai kínoznak, és a jövőnek milyen bizonytalanságai idegesítenek és bántanak. Egy biztos, hogy nincs olyan sötét éjszaka, ahol ne ragyoghatna fel Isten jelenlétének bizonysága, Isten szeretetének, ígéreteket adni kész jóságának a jele. Igen, Jákobnak voltak nagy éjszakái, de ezeket az éjszakákat nappallá változtatta az Isten kegyelme. Ezekben az éjszakákban Jákob nagyon formálódott, nagyon megváltozott, sőt, ki kell mondanom, nagyon meg is tört. A jobbók révénél való tusakodás után sántítva folytatta az életét. Soha nem felejtette el ezeket az éjszakákat. Minden nap a bicegés, a sántítás emlékeztette, hogy bizony voltam én nagy mélységekben, bizony voltam én nagy nyomorúságokban, de az Isten kihozott, és jövővel, áldással ajándékozott meg engem. Nagyon nagy nyomorúság az, testvérek, hogy a legtöbb ember pont akkor érzi magát legtávolabbnak és legelhagyottabbnak Istentől, amikor a legnagyobb szüksége volna Isten segítségére. Olyan nyomorúság az, testvérek, amikor valakit pont akkor ér baleset, amikor olyan helyen van, hogy orvos nem segíthet rajta. Olyan nyomorúság az, hogyha valaki pont akkor vágyik valami után, amikor abban semmiképpen nem részesülhet. Olyan nagy nyomorúság, ha valaki akkor van legtávolabb Istentől, amikor a legnagyobb szüksége volna rá. De ebben a nyomorúságban Isten kész meglátni az embert. Isten kész az emberhez odahajolni, és kész felemelni. Testvérek, a világ történelemnek egy olyan pontján avatkozott be Isten elküldve az ő fiát, Jézus Krisztust, amikor senki nem várta volna, mikor a zsidók is az ő messiás várakozásukban egészen más vonalra tévedtek, másféle messiást vártak, másféle kiutat és megoldást reméltek. Mikor az igaz messiást abban a formában, ahogy eljött, szinte senki nem várta. És ugyanígy lesz egy napon, amikor az Úr Jézus visszajön. Az emberek meg lesznek elégedve a javaikkal, mások el lesznek keseredve és igazságtalannak fogják érezni a maguk nyomorúságát, de pont akkor lesznek a legtávolabb a mindenható Istentől, mikor ő a legközelebb van és amikor megjelenik, hogy megítélje minden élőket. Ahogy mondja egy helyen az ige figyelmeztetve, vajon talál-e majd hitet a földön, ha visszajön. Szeretett testvéreim, bármilyen nagy éjszaka is volt Jákob körül és Jákobban, Isten megjelent az ő számára, és megváltoztatta az ő éjszakáját. Ez a legnagyobb kegyelem, amikor valaki az ő elveszettségének mélypontján egyszer csak a mindenható, kegyelmes Istennel találkozik. Jákob itt nem tért meg, testvérek. Kimondhatom az ige alapján, ez nem Jákob megtérése. Az, hogy valaki találkozik Istennel, van egy nagy Isten élménye, hogy így fogalmazzak. Megdöbbentően felragyog előtte Isten mindenhatósága, jósága és szeretete, még önmagában nem változtat meg senkit. Csak az, hogy ebből következik egy döntés, következik egy elhatározás, következik egy odaszánás, hogy ennek az Istennek akarok élni, ennek az Istennek akarok szolgálni. Isten élménye lehet, hogy máskor is volt Jákobnak, amit megtapasztalt. Mégis távol járt az élő Istentől. Lehet, hogy itt közöttünk senki nincs, akinek már ne volt az életében olyan élmény, amikor érezte, hogy Isten beavatkozik az én életembe. Jelen van itt mellettem, törődik velem, fontos vagyok neki. És ilyenkor az ember megindul. Ilyenkor az embert belső bizonyosság járja át. Mit tesz Jákob? Azt mondja, na nézzük csak, ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, akkor majd, ha visszatérek, akkor majd ő lesz az Istenem, akkor majd neki szolgálok, majd tizedet adok, és majd templom lesz ez a kő. Feltételeket állít a mindenható Istennek. Szeretett testvéreim, különleges dolog. Jákob a csaló, mindent elveszít, és a mindenható Istennek akar feltételeket állítani. És tudjátok, hogy ennél mi megdöbbentőbb? Hogy Isten elfogadja ezeket a feltételeket. Isten szólt hozzád, kijelentette magát neked, és te feltételeket állítasz, hogy majd, ha Isten ezt teszi, azt teszi, akkor majd neki szolgálok, akkor majd végre igazán átadom az életemet, igazán odaszánom, hogy neki fogok szolgálni, és neki élek. Állíts feltételeket, de vigyázz, mert Isten komolyan veszi a feltételeidet. Jákob nem gondolt a jobbok révére, amikor ezt kimondta, de amikor kezdett hazatérni, gazdagon, mert Isten vele volt az úton, és megáldotta, és megőrizte, betöltötte az Istenre vonatkozó feltételt, akkor a jobbok révénél, hogy békességben hazatérjen, jött az elszámolás, jött a feltétel. Tényleg nekem akarsz szolgálni, Jákob? Betartod azt, amit te magad szabtál feltételnek? És Jákob élete akkor és ott megváltozott. Lehet, hogy régen volt, amikor te Istennel találkoztál, vajon emlékszel-e, hogy akkor mit mondtál előtte? Vajon emlékszel-e, hogy Isten komolyan veszi a te feltételeidet, és be is fogja tölteni? Jusson most eszedbe! Mert Isten ott volt Jákob közelében, amikor éjszaka volt. Ott hordozta végig Jákobot, amíg Jákob szívébe éjszaka volt, hogy világosságot gyújtson benne. És ott van veled is, még ha egyenlőre a szívedbe a lelki éjszaka van, és világosságot akar gyújtani. És testvérek, ott volt Isten Jákob közelében, pedig Jákob egyáltalán nem is gondolt rá. Bizonyára ismerte a történteket, ismerte, hogy hogyan hordozta Isten az ő apját, Izsákot, hogyan hordozta az ő nagyapját, Ábrahámot, hogyan vitte, milyen ígéreteket adott neki, de soha nem gondolt talán rá. Talán annyira elöntötte akkor is a keserűség, a kilátástalanság érzése, hogy az ígéret, ami az egyetlen utitársa volt, mint egy üres tarisznya, libegett csak az oldalán. Testvérek, olyan sok ember van, aki nagy ígéretek birtokosa a mindenható Istentől, mégis üres tarisznyaként viseli azt az oldalán, nem tud vele mit kezdeni. Jákobnak nem jelentettek ezek az ígéretek vigasztalást, nem jelentettek erőforrást, nem jelentettek reménységet. Miért, testvérek? Mert nem gondolt rájuk. Mert nem vette komolyan őket. Mert nem vette készpénznek azokat. Szeretett testvéreim, a lelki nyomorúságban élő embernek nagyon nagy szüksége van arra, hogy mindazokat az ajándékokat, mindazokat a gyógyszereket, amiket Isten neki adott, azokat használja és bevegye. Mert máskülönben nagyon rosszra fordulhat az állapota. Nekünk, Isten új szövetségi népének kimondhatatlan ígéreteink vannak a Jézus Krisztusban. Használod a te életedbe? Gyógyírként vannak azok ott? Erőforrások? Kapaszkodók? Vagy csak üres tarisznya? Csak ott van veled, de sosem gondolsz rá, sosem fordulsz hozzá, nem élsz belőle. Ez volt Jákobnak a nyomorúsága, hogy bár Isten ott volt a közelébe, ott volt az Isten mindenható ígérete mellette, mégsem gondolt rá, és ezért nem jelentett azt neki vigasztalást és megújulást. Szeretett testvéreim, Isten egy napon beteljesítette az ő ígéretét. Jákob minden sötétsége, minden nyomorúsága és minden görbe útja ellenére. Isten egy napon elszámoltatta Jákobot ott a jabbók révénél, ahogy mondtam, azért, hogy újjá formálja és megáltassa. Ha valakivel már megtörtént Istennek ez az elszámolása, örüljön neki és adjon hálát, hogy az éjszaka számára nappallá lett, és Isten közelsége nem olyan, amit nem tud, nem olyan, mint amit nem érez, mert éjszakában van. Nem olyan, mint amire nem gondol, mert mással van elfoglalva. Nem naponkénti vígasz, reménység és erőforrás, jövőt adó éltető remény. Aki pedig még nem rendezte Istennel a dolgokat. Aki éjszakában él, de látja a mindenható dicsőségét, vagy talán ezen Isten tiszteleten is felragyogott számára, hiszen az én mennyei atyám szeret engem és törődik velem. Döntsön mellette, szánja oda az ő életét, mert az Isten az éjszakát világosságá formálja, Isten a legsötétebb éjben is csillagot gyújt, a hajnal hírnökét. Szeretett testvéreim, Jézus Krisztusban a legnagyobb sötétség világossággá változott, mert meglátogatott minket Isten a naptámadat magasságból. Áldott legyen az ő neve. Amen. Mindenható Urunk, Te megvizsgálsz és ismersz bennünket. Tudod, ha leülünk vagy ha felállunk, messziről is szemmel tartod járásunkat és kelésünket. És el sem rejtőzhetünk a Te fenséges nagyságod és mindenütt jelen valóságod elől. Ha mennybe szállnánk fel, Te ott vagy. Ha seholba a halálba vetnénk ágyat, Te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnénk, és a tenger túlsó felén laknénk, kezed ott is elérne, és jobbod ott is megragadna minket. Ha azt gondolnánk, hogy elrejt előled a sötétség és az éjszaka nem volna elég sötét neked, sőt olyan világos volna az, mint a nappal. Urunk, csodálatos nekünk ez a tudás. Csodálatos, hogy Te közel vagy hozzánk, amikor mi erről mit sem tudunk. Csodálatos nekünk ez a tudás, hogy Te közel vagy hozzánk, amikor mi lelkileg a legsötétebb éjszakába, a legkilátástalanabb, keserűbb helyzetbe vagyunk. Csodálatos nekünk ez a tudás, hogy Te közel vagy hozzánk, amikor mi nem is gondolunk rád. Urunk, de most szeretnénk a Te közelségedből erőt meríteni. Szeretnénk a Te közelségedből vigasztalást nyerni. Szeretnénk a Te közelségedből új életet kapni. Köszönjük, hogy a Te közelséged számunkra Jézus Krisztusban lett nyilvánvalóvá. Az ő halála és élete feltámadása által nyitva a kapu, nyitva az út, oda járulhatunk eléd, és letehetjük a mi életünket úgy, ahogy van, a Te kezedbe. Urunk, köszönjük, hogy elfogadsz, köszönjük, hogy nappallá deríted a mi éjszakánkat. Legyen áldott a Te neved, hogy megvigasztalod a mi gyászolóinkat, megbátorítod a mi betegeinket, megépíted a mi összetört életeinket, és megáldod a mi gyülekezetünket és nemzetünket. Mert a Te kezedben van a jövő, Urunk, meghódol előtted a mi szívünk, és hozzád emeljük azt, szívünket hozzád emeljük, ó Urunk, és benned bízunk. Amen. Imádkozzunk az Úr szavaival. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Így szól az Úr. Amen.